Boldog az, akinek Jákob Isten a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége, aki az eget és a földet alkotta. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét János evangéliumának 20. fejezetéből, onnan is a 19-től a 29. verséig. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezem az oldalába, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük áldott és jó gyümölcseit. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Jézus, a te szeretett fiad. Ezért bizalommal járulhatunk e mostani órában is a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hiszen olyan főpapunk van, aki megindul erőtlenségeinken. Istenünk, kitárjuk előtted az életünket, és hozzuk eléd bűneinket, azokat az utakat, ahová te nem jöttél velünk, ahol engedtük, hogy a gonosz megtévesszen, meglopjon. Fáj nekünk, hogy engedetlenek voltunk, hogy nem hallgattunk szelíd hangodra, és újra vétkeztünk. Mégis jövünk, reménységgel a szívünkben, hiszen te megindulsz a mi erőtlenségeinken. Jövünk, semmit nem hozva, keresztedbe fogódva. Szükségünk van bűnbocsátó kegyelmedre, szabadító erődre. Szükségünk van a te igédnek a szavára, szent lelked kiáradására. Kérünk, áradsz most ránk kegyelmed, szentelj meg bennünket. A hirdetett igét tudjuk hittel megragadni, befogadni. Kérünk, jelenj meg közöttünk, és cselekedj bennünk. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Máté írása szerint való szent evangélium 5. részének 8. verséből eképpen. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Eddig Isten írott igéje. a jól ismert boldog mondásokból felolvasott mostani igét egy kis történettel szeretném szemléltetni, amelyet én is annak idején gyermekkoromban nagyapámtól hallottam, aki egy rádiós Isten tiszteletből vette, hogy vasárnapi iskola alkalmával történetben szereplő kislány, mint minden alkalommal tanult egy aranymondást, és ezen a bizonyos vasárnapon éppen a 6. boldog mondás volt a tananyag. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Másnap volt is lehetősége a kislánynak bizonyságot tenni hitéről, mert amikor bejött a tanító néni, akkor nagy szenzációról számolt be, mégpedig arról, hogy eljutott az ember az űrbe, és hogy milyen nagy dolog ez. Elmesélte a tanárnéni azt a sok mindent, amit az űrhajós látott, azonban azzal fejezte be a gondolatait, hogy hát Gagarin bácsi azt mondta, hogy jártam az űrben, nem láttam az Istent, tehát nincs. Mit gondoltok, gyerekek, miért nem látta Istent? A kislány pedig gondolkodás nélkül válaszolt, azért, mert nem volt tiszta a szíve. Igen, ami a gyermeki hit számára ilyen egyértelmű, ilyen nyilvánvaló, a sokszor sajnos felnőtt korra talán elhomályosul, elbizonytalanul, és talán a határok is homályossá válnak, aközött, hogy mi az igazság, mi a hamisság. Éppen ezért érdemes megvizsgálnunk a felolvasott ige alapján azt a néhány kulcs szót, hogy mit is jelent valójában, mit jelent a világ számára, és mit jelent Isten számára. A tisztaság, a látás és a boldogság. Kezdjük talán a tisztasággal, hiszen a mai világban talán ez a legszembeötlőbb, hogyha bekapcsoljuk a médiát, akkor az ember azt veszi észre, hogy minden erről szól. Kényesen ügyelnek az emberek a fizikális egészségükre és tisztaságukra. A reklámok jelentős része arról szól, hogy vegyél még több, még jobb, még újabb tisztítószert a ruháidhoz, a bútoraidhoz, az edényeidhez, a lakásodhoz. Nem is ezzel van a baj, hiszen Isten is a rendnek és a tisztaságnak az Istene. Nagyobb baj az, amikor valakinek már fontosabbá válik ez a dolog, mint a munkája vagy a családja. Még nagyobb baj az, hogy a társadalom jelentős része megelégszik a külsőleges tisztasággal, a baktériummentes csempe és járólap felületével. És nem törődik a lelkének a tisztaságával. A szívük megtisztítását nem tartják ennyire fontosnak. Jézus is ezért figyelmezteti a farizeusokat képletesen, hogy nem elég, hogyha az edénynek a külsejét tisztítják meg, hogyha a belseje ugyanolyan poros és piszkos marad. Lelki értelemben is igaz ez. Nem elég a külsődleges, vallásos cselekedetekkel kipipálni, úgymond Istent, hogy megtettem a látványos dolgokat, ott voltam, hallottam, láttam, csak éppen a szívemben semmilyen lényegi változás nem ment végbe. A cél tehát a szív megújulása, megtisztulása. Milyen sokak életére nézve sajnos igaz az, amit Jézus szintén a farizeusoknak mondott, hogy meszelt sírok vagytok. Kívülről ragyogó, pompás, tisztának látszik, rendezetnek látszik, mint egy szép márvány emlékmű, lelki értelemben pedig az ilyen embert belülről rágják a bűnei, a titkai, a tartozásai, a tisztátalan kapcsolatai, az irigysége és a pénz és a siker után való rohanása. A következő fontos szempont a világban a látás. Azt gondolom, hogy mai világunkban összes érzékszervünk közül ez az, ami leginkább ki lett emelve, és ez is van leginkább megcélozva. Fontos szempont a világban a látás. Nagyon sok információ a szemünkön keresztül érkezik az életünkben. És hát a kereszténységgel szemben felhozott egyik vád közmondásos formát is öltött, ugye, hiszem, ha látom. Összes érzékszervünk közül a látást emelte ki a média, és ezt lovagolja meg a legjobban. Amit nem látsz, az nincs is. Ami nincs benne a híradóban, az meg sem történt. valamilyen módon odaragasztják az embereket, a párokat, a családokat a mozivászon és a tévé elé, és azt mondják, lásd csodát, majd mi mutatunk neked érdekes dolgokat, amelyeken csak ámulsz. Neked nem is kell gondolkodnod, nem is kell használnod a fantáziádat, majd mi szádba rágunk mindent. Majd mi megmondjuk neked, hogy mi a divatos, hogy mi a jó, hogy ki a szép, hogy mi a hasznos, a gazdag, a sikeres, a híres. Olyat mutatunk neked, amilyet még nem láttál. A cél, hogy ne figyelj semmi másra, és hogy kikapcsolódj. Ha lehet, még a gondolkodásodat is kapcsolt ki. Még jobb, hogyha az erkölcsi ítéletedet kapcsolod ki, és majd mi adunk helyette modern, erkölcsi értékrendet. Nem olyat, amilyet holmi falusi nagyszülők, tanárok vagy papok alakítottak ki, hanem olyan erkölcsi mércét adunk, amelyeket a mi sztárjaink, a mi zenészeink, a mi színészeink, a világ nagyjai alakítottak ki a te számodra. Hát erre a látásra akarnak rá nevelni bennünket, hogy elégedjünk meg a felszínnel, elégedjünk meg a látszattal, hogy ne kutassuk a mögöttest, hogy ne lássuk a fától az erdőt, és még kevésbé vegyük észre, ha kilóg az a bizonyos lóláb. Sokan pedig tudatosan vagy tudatlanul a kikapcsolódás címszava alatt agymosáson mennek át. Tátott szájjal járnak, kelnek a soha ki nem elégíthető vágyak vásárában, és nem tudják, hogy akármennyi időt töltenek is ott, akármennyi pénzt is költenek el, soha meg nem elégedhetnek, mert mindig lesz egy újabb, mert mindig lesz egy más, még mindig lesz majd egy hasznosabb dolog, mert mindig több kell, mindig jobb kell, mindig újabb kell. És mindezt teszi úgy a mai világ, hogy még maga is kénytelen elismerni, hogy gazdasági válság van, és mégis ennek ellenére az emberek pénztárcájából az utolsó filléreket is ki akarja húzni, egy-egy új akcióval, egy-egy új termékkel, egy olyan hitellel, ami egész életére adóssá teszi az embert vagy a családját, és a megbánásnak szemernyi jele sincs rajtuk. Nem beszélnek arról, hogy ők juttatták ide a gazdaságot, nem beszélnek arról, hogy a gazdasági válságnak van egy sokkal mélyebb gyökere, a lelki válság, az erkölcsi válság, hanem még jobban akarják az embereket a költekezésre, a kölcsönre hajszolni. Az a legjobb, hogyha az ember elveszíti önuralmát, függetlenségét és adós rabszolga lesz. A gazdasági válság közepette hirdeti minden, hogy vásárolj, vásárolj, vegyél fel kölcsönt, ha nincs pénzed, birtokolj, mert majd akkor leszel boldog. És azt látjuk, hogy valóban a vetített világot szemlélő emberek nem tudnak különbséget tenni. Talán maguk sem tudják azt, hogy nézve a tévét egy idő után miért lesznek elégedetlenek magukkal, miért lesznek elégedetlenek a családjukkal, miért lesznek elégedetlenek a feleségükkel, körülményeikkel, az anyagi javaikkal. Nyilvánvalóan azért, mert egy mesterséges világot láttatnak velük, és egy idő után már olyan nagy lesz a szakadék a látható világ és a valóságos világ között, hogy a hétköznapok embere összeomlik. És amikor minden remény szerte foszlik, amikor már senki nem ad kölcsönt, akkor jön a válás, az alkohol, a drog, az öngyilkosság. De természetesen mindez már a színfalak mögött zajlik. Családokban, otthonokban. Ezt már nem akarják a nagy vetítők vetíteni. Különben is, akármennyi áldozat árán is, a sónak menni kell tovább. Mivel a világ retteg az Istennel való találkozástól, a szembesüléstől, ezért mindent meg akar tenni, hogy ne az Istenre figyeljünk. Mindent láttatni akar, csak Istent nem. Mindegy, hogy mi az, vagy ki az, megnézzünk egy átlag mai mozifilmet, ugye, csillogjon, ragyogjon, repüljön, szálljon, robbanjon, focsogjon a vér, legyen valami kis romantikus mázzal leöntve esetleg, mindegy, hogy mit nézel, mindegy, hogy mire figyelsz, csak ne az Isten legyen az. Végül pedig mit jelent a világ szerinti boldogság. Talán ezt, vagyis ennek tökéletes hiányát lehet tetten érni anyagias világunkban a leginkább. Mivel tudják, hogy a boldogság valami módon isteni szubstancia, és Istent nem tudják kínálni, ezért adnak ideig, óráig való boldogságpótlékokat. Ennek egyik első lépése, hogy a boldogságot materializálni kell, anyagivá kell tenni, eladhatóvá kell tenni. Boldog vagy akkor, mondják, ha birtoklod azt, amire vágysz. Ebben a rövid mondatban fogalmazzák meg a boldogságot. Boldog vagy akkor, ha birtoklod azt, amire vágysz. Persze a reklámokon és a filmeken keresztül a világ felkelti benned a vágyat, hogy megszerez magadnak valamit, sőt még ahhoz is jogot formál, hogy megmondja, hogy mit tesz téged boldoggá. Most már csak egy egyszerű pénzügyi tranzakció választ el a boldogságtól. Ha az összeg kifizetésre került, akkor tiéd, amire vágytál, most már játszhatsz vele. De hamar rájön a csalódott vevő, hogy a birtoklás önmagában nem boldogít, nem jelent örömet. És mivel még mindig nem élte át azt a képernyőről sugárzó boldogságot, mivel a játéka is egy idő után elromlik, és különösen a szomszéd egy még újabb dolgot vesz, ezek mind-mind összeállva arra motiválják az embert, hogy vegyen valami újat, vegyen valami jobbat, vegyen valami mást. És akkor kezdődik az ördögi kör előről. Először a vagyon emésztődik fel, aztán a család megy tönkre, végül az ember emészti fel magát a nagy vágyakozásában. De vajon ki állhat mindennek a hátterében? Kinek az érdeke, hogy az ember ne Istenre figyeljen, hogy ne őt lássa, és önmagát elpusztítsa? A hazug, a vetített világot elénk adó, ámító, emberülő sátánnal és boldogság pótlékaival szemben Jézus valami egészen mást kínál. A vetített világgal szemben ő maga a valóság, ahogy Pál apostol a Kolossi levélben fogalmaz, a valóság pedig a Krisztusé. És magáról ezt mondja az Úr, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. John Stott, a nagy angol igehirdető, úgy fogalmaz kommentárjában, hogy Jézus a hegyi beszédben egy keresztjén ellenkultúra alapjait fektette le. Igen, kedves testvéreim, ha végig olvassuk a hegyi beszédet, azt láthatjuk a mai világgal szemben, ez az a keresztjén ellenkultúra, ami a megmaradás egyetlen záloga. A halál kultúrájával szemben Jézus az élet kultúráját hirdeti. És ennek az ellenkultúrának a megalapozásánál Jézus elsősorban nem a törvényértelmezésre vagy újraértelmezésre helyezi a hangsúlyt, nem ezzel kezdi az egészet, hanem azzal, ami az ember számára a legfontosabb, a boldogság. Én mérhetetlen nagy szeretetet és empátiát érzek abban, hogy Jézus egész földi munkáját a boldog mondásokról szóló igehirdetéssel kezdi. Nem véletlenül van ez így, kedves testvéreim. Kezdhetett volna egészen másfajta tanítást, kezdhetett volna dörgedelmesen szólni, ítéletesen, fenyegetve az utolsó ítélettel, de nem ezzel kezdi. Mert neki igenis fontos az ember boldogsága és boldogulása. Tudja, hogy az ember egész életében erejét megfeszítve a boldogságot keresi. Ezért ad Jézus földi életének elején rögtön nagyon konkrét választ az ember legégetőbb kérdésére arra, hogy hogyan lehetek boldog. Tulajdonképpen a boldog mondásokról szóló beszéd füzér nem más, mint a boldogság receptje. Az Isten szerint való örök boldogság egyik feltétele, azt olvassuk itt a 8. versben, hogy a szívünk tiszta legyen. Mielőtt azonban egyértelművé tennénk, hogy mit is jelent a tiszta szív, el kell jutnunk oda, hogy belássuk, hogy szívünk alapvetően nem tiszta. És tudom azt, hogy a mai posztmodern embernek, akinek a fejébe az él, és azt rágták az életébe, hogy minden a fejlődés útján halad, minden az evolúció útján halad, nem csak a természet, hanem a társadalmak is. Az ember kijavítható, mint egy rossz gép, és mindig javul, egyre jobb lesz. De azt gondolom, hogy elég, hogyha történelemből a 20. század példáját kiemeljük, ami tökéletesen igazolja, hogy az ember alapvetően nem jó, és alapvetően nem javul, és nem egyre tökéletesebb társadalmakat hoz létre, mint ahogy ezt tapasztalhatjuk is. Tehát bármennyire is nehéz elfogadni ezt a mai világban, de az ember alapvetően nem jó, nem hibátlan és nem bűntelen. Hiába mondja valaki, hogy hát én nem raboltam bankot, nem öltem embert, lelki értelemben ettől még ugyanúgy bele van ragadva a bűn mocsarába, mint a mesemeli Münchhausen báró, és nem tudja a hajánál fogva kihúzni magát. Külső segítségre van szükség, hogy ebből a bűnmocsárból kikeveredjen az ember, megváltóra, szabadítóra van szükség. Ha már eljutottunk oda, hogy szükségünk van tisztulásra, gyógyulásra, akkor felvetődik a kérdés, hogy hová forduljunk, hol keressük a szívünk megtisztulását. A betegségből való gyógyuláshoz vezető út első lépése, hogy felismerem, hogy beteg vagyok, felismerem, hogy szükségem van orvosra. Ez az áldott orvos a mi esetünkben, a mi életünkben pedig nem más, mint az Úr Jézus Krisztus, aki nem csak a felszínt tisztítja meg, nem csak a külső betegséget, nem csak a tüneteket kezeli. Nagyon jól tudja, hogy sok fizikális betegségnek lelki gyökerei vannak. Egy meg nem vallott bűn, egy rendezetlen adósság, egy tisztátalan kapcsolat. Ezért Jézus mindig a probléma gyökerére sújt le, és először az ember lelkét gyógyítja meg. Nagyon sokszor olvassuk az evangéliumokban a gyógyítási csodáknál, hogy nem a fizikális betegség az első Jézusnál, hanem először az ember lelkét újítja meg, állítja helyre. A te hited megtartott téged, mondja, megbocsátottak néked a te vétkeid, és csak ezután mondja Jézus a betegnek, hogy kelj fel és járj. Jézus tehát mindig azzal kezdi a gyógyítást, a helyreállítást, hogy az ember alapvető problémáját orvosolja. És ez pedig nem más, mint az Istennel való kapcsolat. Az ember alapvető problémája az, hogy megszakadt az Istennel a kapcsolata. És akárhogy erőlködik, akárhogy görcsöl, akárhogy próbálja elérni a boldogságot, Isten nélkül soha nem fogja tudni. Jézus mindig azzal kezdi az ember helyreállítását, hogy helyreállítja az ember kapcsolatát Istennel. Ezt pedig a szív megtisztításával, megújításával kezdi. Ez nem más, mint a már sokszor emlegetett megtérés. Életünk, gondolkodásmódunk, értékrendünk megváltozása. Egy irányváltás, amit ugye olyan szépen fejez ki a köznyelv, pálfordulat. Amikor elfordulok a bűneimtől, és odafordulok Istenhez. Amikor nem Istentől távolodó az életem, hanem az Isten felé közeledő élet. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha bűneink szennyét Jézus vérével mossuk le, hogy a Szentírás mondja. Ő azért halt meg, hogy nekünk életünk legyen, ő a mi bűneink büntetéséért kapott sebeket. Mi viszont az ő sebei árán gyógyulunk meg. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ezt a szent megtisztulást írja le képletesen olyan szépen János apostol a Patmos szigeti látomásában, amikor látja Isten trónját, és lát hatalmas sereget, és kérdezi az angyaltól, hogy kik azok, és azt mondja az angyal, ezek azok, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. A lelki tisztulás után pedig következik a látás, és a látásnak a tisztulása a boldogsághoz vezető úton. Akik megtisztították szívüket Jézus vérében, azaz megtértek, megvallották és elhagyták bűneiket, Krisztus követői lévén meglátják az Istent. Természetesen ez az ígéret majd az utolsó napon fog beteljesedni, amikor Jézus Krisztus visszajön teljhatalommal és dicsőséggel, és akkor színről színre megláthatjuk Istent. Az lesz az igazi, a teljes boldogság. De addig is Jézus azt mondja, ahogy itt hallhattuk a lekcióban felolvasott részben, boldogok, akik nem látnak és hisznek. A lelki látás, kedves testvéreim, azt jelenti, hogy arra használjuk a szemünket, amire Isten adta. És itt fontos elgondolkoznunk és mindnyájunknak megvizsgálni az életünket, hogy vajon tényleg arra használjuk-e a szemünket, amire Isten adta. Arra nézünk-e, amerre Isten mutatja az utat. A lelki látás azt jelenti, hogy nem arra nézünk, amire a világ akarja szegezni a tekintetünket, hanem az Isten szerint való dolgokra. Hogy legyen szemünk meglátni a nyomorultat, és tudjunk rajta könyörülni. Hogy legyen szemünk meglátni, mennyi jóval és áldással ajándékozott meg Isten. És ne csak arra nézni, hogy mi mindenünk nincs meg, amit ez a világ kínál, amire ez a világ felgerjesztette a vágyunkat, hanem nézzük azt, amit Isten megadott. Azt a kegyelmet, azt a szeretetet, azt a gondviselést, amivel körülvesz. Hogy legyen szemünk meglátni a helyes utat, a jó döntéseket. Hogy legyen szemünk arra, hogy észrevegyük Istent, hogy ő jelen van, hogy ő munkálkodik, hogy ő ott van az életünkben, és kézben tartja a dolgokat. A tanítványok is akkor kezdtek el kétségbe esni a háborgó tengeren, amikor szem elől tévesztették Jézust. Amikor nem emlékeztek rá, hogy a Mester ott van velük, és amikor újra eszükbe jutott, hogy van valaki, aki kézben tartja a dolgokat, és megszólították, akkor lett békesség, akkor ült el a vihar, akkor állt helyre a rend. Legyen szemünk arra, hogy az igazán értékes, maradandó dolgokat észrevegyük az életünkben, és ezekért a dolgokért hozzunk áldozatot. Ezt jelenti az Isten szerint való látás. És akkor mi a boldogság? Az örök, az elmúlhatatlan, az elveszíthetetlen boldogság. Nem más, mint maga Isten. Nem más, mint a vele való szeretet és életközösség. Ha tiéd Isten, tiéd már minden, elég ő néked. De valóban elége neked Isten, vagy még mindig máshol keresel megoldást. Ha elhiszed, hogy ő, aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk, akkor miért keresed még máshol a békességet? Miért keresed még máshol a boldogságot? Miért keresed még máshol a gyógyulást? Boldogságunk, kedves testvéreim, hozzá van kötve Istenhez. Akár elismeri az ember, akár nem. Ugyanúgy, ahogy a magzat élete a köldökzsinóron keresztül hozzá van kötve az édesanyja testéhez, ugyanúgy vagyunk mi is hozzá kötve az élő Istenhez. Az életünk függ tőle, az örök életünk függ tőle, a boldogságunk függ tőle. És akár tetszik az embernek, akár nem, a boldogságunk csak Istenben van. Hogyha valaki függetleníteni akarja magát Istentől, az a boldogság forrásától akarja magát függetleníteni, az az élet forrásától akarja magát elvágni. Boldog akarsz lenni? Térj vissza Istenhez. S ha már megtetted, akkor ragaszkodj hozzá. Ne engedj a világ által vetített világ kívánságainak, hanem ragaszkodj hozzá, és várd tőle a boldogságot, a békességet, a szeretetet. Jézus Krisztus nem elvenni akar tőlünk, hanem adni akar. Erre az egyik legjobb bizonyíték éppen a boldog mondásoknak a gondolata. Mindent, amire igazán szükségünk van, meg akar adni. Önmagát is adja nekünk, hogy teljesen boldogok legyünk. Azért a boldog mondásokkal kezdi Jézus földi pályafutását, mert neki fontos az, hogy boldog légy. Ő azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. A Zsoltáros így fogalmaz Istenről, nálad van az élet forrása, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Válaszd életed királyának Jézust, hogy tiéd legyen az elmúlhatatlan boldogság. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy számodra fontos a mi boldogságunk, a mi boldogulásunk. Köszönjük, hogy te a menny magasából nem nézed tétlenül a mi harcainkat, a mi szenvedéseinket. Te látod, hogy milyen sokszor hiába való erőfeszítéseket teszünk egy-egy boldogság pótlék, egy-egy ideig, óráig való örömforrás elnyerésére. Bocsáss meg, hogyha sokszor engedtünk a világnak, és elhittük, hogy ami pénzzel megvásárolható, amit birtokolunk, az boldogságot ad. Atyánk Istenünk, azért könyörgünk, hogy te adj nekünk lelki látást, hogy tudjunk különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között, hogy tudjunk különbséget tenni, hogy mi az, ami a halálba visz, és mi az, ami az életre ad, hogy tudjunk téged választani. Ad, hogy tudjuk elhinni, hogy valóban hozzád van kötve mindnyájunk boldogsága, és nélküled nem lehet teljes és boldog az életünk. Így kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te jöjj velünk tovább életünk útján. Te adj nekünk lelki látást arra, hogy meglássuk, hogy mi a következő lépés, hogy hol akarsz bennünket látni, hogy mi a teendő, hogy meglássuk azokat az embereket, akiket ránk bíztál. Azért könyörgünk, atyánk, hogy te adj lelki érzékenységet nekünk, és a te szent lelked vezetésével áldj meg és ajándékozz meg bennünket. Kérünk azért, atyánk, hogy te áld meg gyülekezetünk egész közösségét, te légy a betegek gyógyítója és a gyászolók vigasztalója. És hozzuk eléd egész egyházunkat és nemzetünket, hogy szent lelked által te adj megújulást, te adj ébredést, te nyisd fel a mi szemeinket, és add, hogy ne az ideig óráig való boldogságra, hanem az örök boldogságra törekedjünk, ami nálad van. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus mondja, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Amen.